Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértesajai László
és Somogyi Viktória.
Pénteki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa üzenete a halálbüntetésről. Az emberi életet tiszteletben kell tartani, megadni a megbánás lehetőségét.
A krakkói II. János Pál kegyhelyre érkezett a békéért és az egységes Európáért bencés fáklya menet.
A népdaléneklés megtartó erő a közösségben. Interjú Pál Ibolya erdélyi népdalénekessel.
Ferenc pápa a halálbüntetésről, az emberi életét tiszteletben kell tartani, megadni a megbánás lehetőségét. Ferenc pápa videó üzenetet küldött a halálbüntetés eltörlésével foglalkozó 7. világkongresszusra, amelyet Brüsszelben az Európai Parlament székházában rendeztek február 27-én. A pápa arra buzdítja a politikai vezetőket és felelősöket, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a halálbüntetés teljes körű eltörléséért.
A személyi méltósága sosem vész el, akkor sem, ha valaki a lehető legnagyobb bűnt követi el. Az élet ajándék, amelyet óvni kell, hiszen minden más ajándék és jog forrása. Meg kell adni a bűnösöknek a megbánás lehetőségét, hirdeti az üzenetben a pápa. A halálbüntetés nem megoldás arra, hogy a társadalmat megvédjük attól a rossztól, amit egyes tagjai okozhatnak. Sokáig úgy gondolták, hogy a közjó megóvása érdekében ez a megfelelő válasz a súlyos bűnökre. Ezzel a felfogással szakítani kell, és inkább a megbánásra kell helyezni a hangsúlyt. Mindenkit nem lehet megölni, nem szabad megfosztani a lehetőségtől, hogy újra beilleszkedjen a közösségbe, amelyet megsebzett és amelyiknek szenvedést okozott. A halálbüntetéssel súlyosan megsértjük minden személy élethez való jogát, figyelmeztet a pápa.
A Szentatya megállapítja ugyanakkor, hogy vannak biztató adatok. Pozitív tény, hogy egyre több országban az élet mellett döntenek, és nem a halálbüntetést választják. Vagy azt ki is ittatják a büntető törvénykezésből. Ahhoz, hogy tovább haladjunk ebbe az irányba, el kell ismerni minden személy méltóságát. Azon kell dolgozni, hogy ne oltsanak ki más életeket, hanem azokat a társadalom javára fordítsák. A pápa emlékezett rá, hogy nemrég hagyta jóvá a katolikus egyház katekizmusának módosított szövegét a halálbüntetésről. Idézzük: hosszú ideig egyes bűncselekmények súlyosságára megfelelő válasznak és már végső, de elfogadható eszköznek tekintették, hogy a törvényes hatóság szabályos eljárás követően a közjó védelme érdekében halálbüntetéshez folyamodjon. Ma mind elevenebb annak tudata, hogy az ember súlyos bűncselekmények elkövetésével sem veszíti el személyi méltóságát. Azon kívül mára az állam büntetőjogi szankcióinak új felfogása terjedt el. Végül hatékonyan fogvatartási rendszereket dolgoztak ki, amelyek biztosítják a polgárok megfelelő védelmét, ugyanakkor nem veszik el végérvényesen a bűnöstől a javulás lehetőségét. Ezért az egyház az evangélium fényénél tanítja, hogy a halálbüntetés megengedhetetlen, mert vét a személy sérthetetlensége és méltósága ellen, és eltökélten küzd annak eltörléséért az egész világon.
Összesen 142 állam van a világon, ahol vagy törvényileg, vagy a gyakorlatban eltörölték a halálbüntetést. Közel 22 ezer ember vár a börtönben a halálos ítélet végrehajtására szerte a világon. Az Amnesty International jelentése szerint 2017-ben 993 halálbüntetést hajtottak végre 23 országban. 51%-ukat Iránban, Szaúd-Arábiában, Irakban és Pakisztánban.
A krakkói II. János Pál pápa kegyhelyre érkezett a békért és az egységes Európáért bencés fáklya menet. Február 28-án csütörtökön kezdődött a békéért, és az egységes Európáért Bencés Fáklya Menet zarándokútjának első állomása Krakkóban. A Ferenc pápa által megáldott Fáklya zarándokútjának első állomása Lengyelföldön Szent Második János Pál pápa városa Krakkó. A Fáklyát kísérő küldöttség tagjai Szent Benedek életének jeles állomásait képviselték. A szülőváros Norcsa, a Remete hivatás fészke Szubjákó, valamint az alapítás helye és anyamonostora, kaszinó, világ és egyházi képviselői az egykori lengyel fővárosban keresték fel Európa nagyfiának, Karol Vojtilának, Szent Második János Pál pápának szentelt kegyhelyet.
A látogatás egyúttal tisztelgés a lengyel pápa személye előtt, akinek emlékére a Krakkó közeli egykori Solvay gyár kőbányájában teremtettek egy valóságos kegyhelyet, ahol Károly Vojtila a II. Világháború alatt fiatal munkásként dolgozott. Az itáliai Bencés békefáklya küldöttségét Stanislav Dzsivis bíboros, Krakkó nyugalmazott érseke kalauzolta, és szolgált személyes emlékekkel, hiszen ő 39 éven át volt Krakkó, majd Róma püspökének személytitkára.
A vendégek között Renato Boccardo érseket, Spoléto Norcsa főpásztorát, Donato Oliári Montecassinói főapátot, valamint Nicola Alemanno Norcsai polgármestert Dzsivis bíboros köszöntötte, kiemelve. Ez a kegyhely azzal a szándéka született, hogy II. János Pál pápa spirituális örökségére emlékeztessen, aki az Istenbe merült imádságos élet embere volt. Nagyon sokan keresik fel a kegyhelyet, különösképpen a gyermektelen családok, a gyermekáldás reményében és a gyógyulásért fohászkodó rákos betegek. Már is nagyon sok jelen látható a meghallgatott imádságnak és az elnyert kegyelmeknek.
A vendéglátó Dzsivis bíboros azt is felidézte, hogy Szent II. János Pál pápa 2000-ben a nagy jubileum során az egységes Európáért fáklya menetet átkeresztelte a békéért és az egységes Európáért névre, melyre akkor az öreg kontinensnek valóban nagy szüksége volt. Ma Szent Benedek nyomdokain és a nagy lengyel pápa példáját követve szeretnénk folytatni az európai örökségről szóló tanúságtételt. Nicola Alemanno norcsai polgármester a szíves kalauzolásért hálaképpen Szent Benedek regulájának egy értékes másolatát nyújtotta át az egykori pápai titkárnak, Dzsivis bíborosnak.
Én felkelnék jó reggel hajnalban, én felkelnék jó reggel hajnalban. Kimosdódám minden bűneimből, megkendőzik arany kendezővel.
Most hallgassák meg interjúkat Pál Ibolya erdélyi népdalénekessel, a népdalének is megtartó erejéről a közösségben.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Pál Ibolya népdalénekest, bábozót és mesemondót.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Volt a Római Magyar Akadémián egy csodálatos koncertje, amin teltház volt, nagy érdeklődés volt az erdélyi és moldvai énekek és zene iránt. Mi indította el ezen a pályán?
Én tulajdonképpen otthonról hoztam ezt az indítatást, mert Gyergyó Csomafalván születtem, a Gyergyói medencébe Erdélyben, és én olyan közegben nőttem fel, ahol természetes módon mindenki énekelt. Tehát ez hozzátartozott a mindennapi élethez, és időről időre összeültek a szomszédok, a rokonok, és általában itt nálunk történt ez a gyülekezés, összeülés, és akkor együtt énekeltek, és ezzel mint egy megerősítették belülről magukat ahhoz, hogy erőt kapjanak, lelkesedést a mindennapokhoz. Tehát az éneklés egyfajta ilyen megtartó erőként működött a közösségben. És ez még abban az időben ez így volt, amikor én felnőttem.
Most itt a koncerten ugye csodálatos népdalokat hallhattunk, amelyek az Isten utáni vágyról, Szűz Máriáról is szóltak. Hogyan jut kifejeződésre a népdalokban ez az Isten utáni vágy? ez a vallási érzület?
A népdalok egy részében egészen konkrétan kifejezésre jut, mivel hogy vannak vallásos népi énekek. És van egy másik rétege a népdaloknak, ahol mondhatni kicsi rejtett módon jut kifejeződésre az Isten utáni vágy. Tehát ezekben a dalokban, amiket én itt összeválogattam a műsorban, én érzek egy nagyon erős spirituális dimenziót. Tehát olyanok ezek a dalok, mintha ilyen nagyon erős meditatív dalok lennének. Egy belső elmélyedésbe vezetnek, egy időtlen belső térbe, ahol megszülethet a találkozás ember és Isten között. Én így érzem. Az első dal egy vallásos népi ének a Kimenékén ajtóm elejében. Tulajdonképpen egy archaikus népi ima énekelt változata. És ez egy gyönyörű dal, ahol tulajdonképpen az Istenivel való találkozás van leírva. Ez egy látomás, egy jelenés, de ugyanakkor egy belső élmény, egy belső megtapasztalásnak a leírása. Azért érzem nagyon fontosnak ezt a dalt, mert egy személyes találkozást ír le, ami úgy érzem, hogy nagyon fontos mindenki számára, hogy ahhoz, hogy megszülessen az ember lelkébe az igaz hit, szükséges az, hogy legyen egy belső Isten élménye, egy megtapasztalása, mert másképp ez a hit nem tud megtartó erővé válni a hétköznapokban, vagy a válságos helyzetekben. És ez az ének egy hajnali rituáléval indul tulajdonképpen, kimegy az ajtója elejébe, kimosdódik, megmosdódik a bűneiből, megkendőzik aranykendezővel, és ezután a rákészülés után, mint egy felkészíti magát és megnyitja magát az Isteni előtt, azután tekint fel az égre, és azután nyílik meg az ég, és látja a mennyek kapuját megnyílva, benne a kápolnát, és benne Máriát a kisdettel. Tehát én ezt úgy érzem, mint egy ilyen belső víziót, ami egy szimbóluma a belső megélésnek, megtapasztalásnak, egy személyes élmény, találkozás az Istenivel. És ez egy bizonyosság. Egy bizonyosságot jelenít meg, egy átélt és valóságos tapasztalatot. Mert amíg az embernek nincsen bizonyossága, addig az szerint próbál képet alkotni az Isteniről, amit hallott másoktól, vagy olvasott, vagy mondtak neki, de ennek a képnek nincs ereje. Akkor lesz ereje, ha belőlem születik meg, ha a saját belső megéléseimből születik meg, a lelkemből. És ez a látomás, úgy érzem, hogy egy ilyen belső látomás, és azért érzem nagyon fontosnak, mert ezt az igazságot közvetíti, hogy szükséges egy személyes megtapasztalás, átélés, egy személyes kapcsolat az Istenivel, mert az az igazi, az meg tud tartani.
Itt a népdalok között előfordult Szűz Máriára vonatkozó népdal is. Hogyan jelenik meg a magyar néplélekben a kapcsolat a Szűz anyával?
Nagyon sok gyönyörű Mária dal van, főleg múltvában maradtak fenn ezek, és ezeket leginkább a csíksomjai búcsún szokták énekelni, persze nem csak akkor, de úgy ismerjük őket, mint búcsús énekek. Az is érdekes, hogy az ilyen elszigetelt távolasső helyeken, mint például a Kostelek, Moldva, Gyímesnek egyes részei, meg itt Székelyföldön is vannak ilyen elzárt vidékek, ott Máriát Baba Máriának nevezték. És sok régi énekben még így is éneklik, hogy Baba Mária. Ez az elnevezés máshol nem ismeretes.
Mit akar ez a Baba Mária? Mi a sajátossága?
Például Dacó Árpád csíksomjói plébános végzett komoly kutatásokat ez ügyben, hogy mit is jelent a Baba Mária név, és nagyon sok falusi embert megkérdezett, akik ezeken az elzárt vidékeken éltek. Mind azt mondták, hogy a Baba Máriát ismerték csak, tehát a Baba Mária nekik az Istent is jelentette. Egy valóságos Isten asszony volt Baba Mária. Ők más Istent nem is ismertek, csak a Baba Máriát, csak később ismerték meg, miután már hittanórákra járatták a gyerekeket, vagy egyáltalán már az egyházi fogalmak kezdtek beépülni a köztudatba az ilyen elzárt vidékeken is. Én a népdalokat nagyon fontosnak tartom azért is, mert tulajdonképpen egy nagyon erős gyógyító erővel rendelkeznek. Tehát az éneklés maga is gyógyítja a lelket, de különösen, ha népdalokat éneklünk, a népdalokban van valami olyan mágikus erő, olyan gyógyító erő, amit nehéz szavakkal leírni, csak akkor érzi az ember, ha tényleg átéli, átérzi, és úgy énekel, hogy a léleknek szólnak, a lélek nyelvén szólnak, úgy vannak írva olyanok a szövegek, metaforák, jelképek, olyanok, mint az álomképek. Tehát ezek tudják igazán a lelket nagyon mély szinten gyógyítani. Magyarázni ezeket a jelképeket, vagy értelmezni, szinte fölösleges is, mert ezek szavak nélkül hatnak. Sokszor még az csak ront a helyzetén, ha az ember szeretné értelmezni, vagy magyarázni. És maguk a dallamok is olyan ősi, mély dallamok, hogy egyszerűen láthatatlanul, de nagyon mélyen, mély szinteken hatnak az emberre, lelki szinten.
Ezt hogyan tapasztalja meg, milyen visszajelzéseket kap ezen a téren a koncertjei után?
Én azt látom, hogy az emberek megérzik a dalok erejét, tehát nagyon is erősen hat rájuk. Most is azt tapasztaltam, sokan odajöttek a koncert után, nagyon lelkesek voltak. Látszott, hogy tényleg megérintette őket a népdalok szelleme, tehát hatott rájuk. Ez olyan, hogy ha megnyílik az ember és befogadja magába, akkor megkapja azt a gyógyító erőt, tehát ez egyszerűen így működik. És én azt éreztem az embereken, hogy tényleg valami történt, hogy megérintette őket, és ezáltal gazdagodtak, vagy gyógyultak, vagy lelkesebbek lettek, vagy egyszerűen valamit kaptak, amitől kicsit meg tudtak emelkedni.
Közeledik Ferenc pápa erdélyi látogatása. Hogyan várják és hogyan készülnek erre a nagy, akár történelminek is nevezhető eseményre?
Nagy várakozás és készület van erdélyszerte, mivel hogy ez tényleg egy nagyon nagy jelentőségű és horderejű esemény, és egy régi óhaja teljesül ezáltal az erdélyi katolikus híveknek, mert II. János Pál pápa, amikor itt járt 1999-ben, akkor csak Bukarestben volt, és nem tudott eljönni Erdélyben. Akkor nagyon csalódottak voltak tulajdonképpen az erdélyi hívek, és most akkor beteljesül az az óhaj, és az a vágy, és akkor mint egy feloldódik ez a csalódottság, és egy nagy örömünnepbe tud átlényegülni. Nagyon sok látogatóra számítanak, készülnek a látogató fogadására is. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi fog történni június 1-én. Az is nagyon fontos, hogy a csíksomlyói kegyhelyen, a búcsújáró helyen, a nyerekben fog misét tartani a pápa. Pontosan egy héttel a pünkösdi búcsú előtt, úgyhogy ez egy nagyon jó előkészítése is lesz a pünkösdi búcsúnak. Csíksomlyó tulajdonképpen a Baba Máriának az otthona, tehát ő ott lakik, ott van a kegyszobor, és ezért is nagy horderejű ez az esemény, hogy most a pápa maga is ellátogat ide erre a szent helyre, ami tényleg a székelyeknek a szent hegye, a Kissomjó hegye. Aki oda ellátogat, mindenki erőt kap, és lelkesedést, és hitet az élethez. Baba Mária áldása legyen velünk.
Valahány háznak lakosai vannak, az Isten áldása térüljön magukra.
Pál Ibolya erdélyi népdal énekessel, a népdal ének is megtartó erejéről Somogyi Viktória készített interjút.
A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúznak a mai szerkesztők
Somogyi Viktória
és Vértesaljai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Hírpercek.